a háború ritmusai. Emlékeztek? Most nincs videó. A 2000-es évek zenét már nem rakom fel, ez már, azok már nem annyira ízesek meg izgalmasak, mint a 80-as, 90-es évek rap zenéi voltak. De lehet, hogy majd egy-két táncos videót majd keresek. Szóval, Dávidot tanulmányozzuk, és itt van ez már a harmadik üzenet ebben a sorozatban, 6 darab lesz. De még első jutottunk a trónig, még Dávid még a trón előtt van. De már annyi mindent tanultunk róla, hogy ez hihetetlen. És az élete tényleg minta lehet számunkra. Tehát láthatjuk a Bibliában, hogy ahogy Dávid életében munkálkodott Isten, ugyanúgy munkálkodik a te életedben is, és az én életemben is. Tehát nincs különbség, nincs az, hogy most merő Dávid, és akkor. Oké, tehát, és attól függetlenül, hogy ez egy történelmi könyv, amikor nézzük Dávid életét, a sztorikat, mi történt vele, ez lehet, hogy azt mondja, hogy ez történelmi könyv, nem zsoltárok, nem páli levelek, nem történelmi könyv, de tényleg láthatjuk azt, hogy emberek életében hogyan megy a sztori. Hogy Isten hogyan lép be emberek életében. Milyen változások történnek. Láthatjuk embereknek az életkörülményeit is. A kapcsolati körülményeit is. És láthatjuk azt, hogy a dolgok hogyan történnek meg Istennel. És láthatjuk azt, hogy Dávid jelleme formálódik ezekben a helyzetekben. Hogy Isten formálja az ő jellemét. És ez azt jelenti, hogy ugyanezt történik nálunk is. Szükségünk van szívműtétre, elég sok szívműtéten még átkelessünk, mert Istennek folyamatos munkája van velünk. Nincsen az, hogy na, kész vagyok vele, tehát íme az ember tökéletes, nem kell rajta semmit formálni. Tehát ilyen nem lesz. Oké, úgyhogy ma egy verset nézzünk meg az 57. Zsoltárból, és aztán megnézzük azt, hogy mi történt Dáviddal, amikor ezt írta. Hogy mi az, ami inspirálta őt erre az egy mondatra, de ez egy akkora velős mondat, hogy majd meglátjátok, tehát 4-ig is alig fogjuk tudni befejezni, délután 4-ig, jó? De azért maradjál őve, mert csak vicc volt. Oké? Okay. Na, úgyhogy fölhagytad a gázon, mi? Vissza kéne jönni időben. Oké, okay. Zsoltárok, 57. Zsoltár, második vers, figyelj. A felséges Istenhez kiáltok. Istenhez, aki vigyáz rám, és véghez viszi, amit felőlem gondolt. Oké, ha most odafigyeltél arra, amit olvastam, tehát tényleg odafigyeltél, és komolyan veszed, ami oda van írva, akkor ettől a mondattól egyszerűen le kell menjen a vérnyomásod. Oké? Okay? Tehát le kell menni a vérnyomásnak. Muszáj, ez jobb, mint a gyógyszer. Jó, persze, valakinek kell a gyógyszer. Nem erről beszél. De olvasom, és még egyszer figyelj. Felséges Istenhez kiáltok. Istenhez, aki vigyáz rám, és véghez viszi, ő viszi véghez, amit felőlem gondolt. Na még egyszer, a felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki vigyáz rám, és véghez viszi, amit felőlem gondolt. Oké, tehát Istennek megvan, tehát Istennek van a legmagasabb tekintélye ezen a földön, és a világegyetemben. Tehát nála hatalmasabb nincs. Nincs nála hatalmasabb. Nincs. És pont ezért nincs hatalmasabb a földkerekségen, tehát nincs olyan ember, aki hatalmasabb lenne ő nála. És ő vigyázza az életedet. És belelát az életed részébe. Mindegy, mit mondanak az emberek körülötted, mindegy, mit csinálnak az emberek, teljesen mindegy. Tök mindegy, hogy mit dob az élet, tök mindegy. Isten mindegyik fölött áll. Hú, ezt a munkát jól összehoztam. Aha, ja, jól összehoztad. Persze. Oké, tehát Isten minden fölött áll. Minden fölött. És véghez viszi mindazt, amit kigondolt felőlem. Véghez viszi mindazt, amit kigondolt felőled. Oké? Tehát véghez viszi a célját. Neki van egy célja az életemre, és ezt végig fogja vinni. Oké? Ezt mondja. Most megnézzük 1 Sámuel 24-ből a sztorit, hogy mi áll emögött. Oké? Tehát 1 Sámuel 24 első verse. Ez fogja megadni a hátterét ennek a mondatnak. Tehát Dávid írta ezeket, de ez a Zsoltár, ez nem a strandon íródott. Se nem a lottó főnyeremény átvétele után íródott, oké, se nem a 68. diplomájának a diplomamunkája után, és nem. Sőt, nem a nyaralásról írta. Ugye, mert könnyű olyankor ilyen mondatokat mondani, hogy ó, hát hatalmas az Úr, véghez viszi, amit felőlem gondolt, amikor azok amikre én úgy gondolom, hogy ezeknek kéne megtörténni az életemben, és ezek meg is történnek, akkor könnyű ilyeneket mondani, hogy ó, hát véghez viszi az Úr, amit gondoltam magam felől. De amikor a dolgok nem úgy mennek, akkor nagyon nehéz ilyeneket mondani. Amikor úgy tűnik, hogy a dolgok rossz irányba haladnak, akkor nagyon nehéz ilyeneket mondani. Na jó, de olvassuk. Figyelj. Tehát éppen Saul üldözi Dávidot. Oké? Tehát eleve a szitu elég gáz. Tehát Saul, a király, üldözi Dávidot. Azt mondja, miután Saul a filiszteusokat elűzte, visszatért. Ekkor jelentették neki, hogy Dávid a pusztában bujkál, Engedi környékén. Saul ekkor maga elé vette 3000 legjobb katonáját, akiket egész Izraelből válogatott össze, és elindult, hogy Dávidot és embereit megkeresse a vadkecskék kősziklái közelében, Engedi környékén. Na figyelj! Tehát amikor Istennek célja van veled, és valami egyedülálló dolgot szeretne tenni az életedben, és aztán az életeden keresztül, akkor számíts arra, hogy az ellenség kiküldi a legjobb katonáit utánad. És keresni fog, hogy elpusztítson. Keresni fogja, hogy elpusztítsa a házasságodat, keresni fogja, hogy elpusztítsa a kapcsolatodat a gyülekezettel, keresni fogja. Tehát minden támogatási rendszert, amire szükséged van, mert nem magányos farkasnak lettél teremtve, ezt el akarja pusztítani, el akarja venni. Hogy aztán ki legyen rúgva Isten is az életedből. Úgyhogy, amikor nagyon gáz a helyzet, az nem azért van, mert nincs Isten veled. Vagy elhagyott, vagy nem lát, vagy nem kedvel, vagy nem vagy fontos számára. Nem. Lehet azért van ez a nehéz helyzet most az életedben, mert Istennek egy különleges terve van az életedre. Mert Isten különlegesen veled van. És ez az ellenségnek meg nem tetszik. És küldi a katonáit. És annyira veszélyes az életed az ördög munkáira, hogy muszáj, hogy küldje a katonáit ellened. A különböző területekre az életedben. Oké? És nekünk meg szükségünk van erre. Sokszor. Szükségünk van arra, hogy kétségbe esett helyzetben legyünk. Hogy Istenhez kiáltsunk. Tudod, miért gondolom ezt? Abból, mert számtalan esetben látom azt, hogy emberek velem együtt, tehát amikor rossz a helyzet ezen a területen, azon a területen, akkor ezerrel figyel, ezerrel itt van, ezerrel, tehát kétségbe esetten keresi Istent. Amint rendeződik egy nagyon krízis terület, hol volt, hol nem volt. Akkor most imádkozunk azért, hogy Isten megint rakjon valakit krízis helyzetben, hogy kétségbe esett legyen, hogy Istent keresse. De ilyen az emberi természet. Hogy amikor úgy leülepszik, meg rendeződnek a körülmények, akkor úgy beül a gumimatrac székbe, a medencébe, berakja a dobozos sört a lukba, ami ott van a karfán, és Hawaii Dizsi napfény van. Oké, tehát a támadás alatt lenni, ez azt jelenti, nem azt jelenti, hogy Isten nincs velem, hanem pont az, hogy Isten velem van. És veszélyes az életem az ördög számára, és támadni akar. Ha nincs támadás, akkor lehet, gondolkozz el. Lehet, egy irányba mész az ördöggel. Mert neki nem kell más semmit csinálnia. Jó úton jár, testvér, jó úton jár, minden rendben van. Bekapta a kék pirulát, vagy nem tudom melyik az. Jó, elképzelte magát a sztoriba, meg van nyugodva, számunkra nem veszélyes. Hozzá nem küldünk senkit. Ó, de a másik testvér, az komoly döntéseket hozott. Meggyőződésekre jutott. Akkor ő rá fogunk koncentrálni. Oké? Tehát, hogy csak számíts rá. Számíts rá. Isten használni akar, Istennek fontos az életed, Istennek van egy cél az életeddel, ő véghez is viszi a célját az életeddel, amit ő kigondolt felőle, és ott vannak benne a támadások is. Mert az ördög meg nem karba tett kézzel nézi ezt. Úgyhogy Dávid úton van a királyság felé. Még nem tudott a trónra ülni. A felkenés, ez megtörtént. Isten által a kinevezés megtörtént, de még a régi király ül a trónon. Oké? Úgyhogy nem könnyű az út Dávid számára. Nem könnyű. És nem lesz könnyű neked se, meg nekem se. Úgyhogy harmadik vers azt mondja, útközben, ugye Saul, meg a 3000 katona, útközben egy lyukarámhoz érkeztek. Volt itt egy barlang. Egyébként miért fontos ez a lyukarám, nem tudom. Vagy tudom, de majd elmondom később, jó? Tehát most ezt miért kellett ide leírni? De itt egyébként egy fantasztikus fest, ezt gyönyörűen föl lehetne festeni. Mert ez egy üzenetem, egy gyönyörű festmény, majd a végén lelepleződik az egész kép, hogy mi a kép itt. Oké, tehát elérkeztek ez a lyukarámhoz, volt itt egy barlang, ahová Saul bement, hogy a szükségét végezze. Oké, tehát elküldjen egy-két Facebook üzenetet. Tök mindegy, milyen nyelven tanulmányozod a Bibliát, ez azt jelenti, hogy elment klotyóra, nagy dolgot végezni. Harmadik, így folytatódik, igen. Történetesen akkor Dávid és csapata éppen a barlang legbelsőbb részében volt. Egyébként, tehát ez egy Isten által szerkesztett helyzet, mert én voltam itt ebben az Engedi völgyében, pár évvel ezelőtt, mikor el tudtunk menni Izraelbe, és ez egy ilyen kanyon, két oldalt magas fal, tehát vagy 50-80 méter sziklafal, és tele van barlanggal. Tehát nem 10, nem 20 barlangban, hanem vagy 5-ször annyi, nem tudom, nem számoltam meg, de rengeteg van. Tehát körbenézés barlangok. Hogy pont oda megy be klotyózni, ahol a Dávid van az embereivel bujkálnak bent, tehát ez képtelenség, hogy ezt ne valaki úgy intézte volna. Oké? Dávidnak ezt mondták az emberei. Látod? Erről a kedvező lehetőségről mondta neked az örökkévaló, nézd! Kezedbe adom ellenségedet, és azt tehetsz vele, amit akarsz. Király. Akkor Dávid óvatosan odalopakodott Saul közepére, aki éppen görnyett, és a köpenyének sarkát levágta. Oké, úgyhogy a mai üzenetünk címe az az, hogy levágni a sarkokat. Levágni a sarkokat. Szóval, tehát Dávid a Zsoltárban, összehozzuk a kettőt, jó? Dávid a Zsoltárban azt írta, hogy Isten véghez viszi felőlem, amit gondolt. De nem csak mondta, hanem be is mutatta, hogy ő ezt hitte. Oké? És azon tűnődöm, hogyha tényleg hiszed azt, hogy véghez viszi Isten a gondolatait felőled, akkor idegeskedsz. Akkor idegeskedsz. Ha tényleg hiszed, hogy Isten véghez viszi. Mert ha idegeskedsz, akkor az azt jelenti, hogy te akarod betölteni. Vagy Isten gondolatait felőled, vagy a saját gondolataidat felőled. De az is megtörténhet, hogy te akarod betölteni Isten gondolatait valaki más számára. És neki is állandóan megmondod, hogy hogyan kéne élnie. És mit kéne csinálnia. Oké? Okay. Tehát olyan világot élünk, ahol tényleg egy klikkelésnyire vagyunk attól, hogy belelássunk másoknak az életében. Ugye a Facebook az invitálás a hálószobába. Könnyen lehet. Emberek tényleg nagyon veszettül tudják ezt használni. Valaki még a mamát is kirakja a fapakolás közben. Tehát ez... Nem, ők érte meg, hogy fotózzam le, és rakjam ki a világon. Dehogy is. Ja. De egyébként meg kell nézni a két farakás. Nem az, ami a képen van, ami nincs a képen, azt én csináltam, még mit tudom, jó napokkal ezelőtt, és ezt a kettőt meg ő is. Tökéletes. Na, de tényleg olyan világot élünk, hogy simán bele tudunk látni. Legalábbis abba az életbe, amit valaki meg akar mutatni, mert aztán sokszor nem ugyanaz a kettő. Tehát mosolygós, ó, házassági évfordulón vagyunk, itt, ott, amott, ülünk az étterembe, és amúgy, ha látnád, hogy milyen a kapcsolatuk, akkor azt mondod, hogy két különböző ember. Csak most kirakta a mosolygós házas képét magáról. De hogy amúgy, tudod, lángolnak együtt, ha együtt vannak. Tehát, ja, de hogy pont ezért, mivel könnyen beleláthatunk, ezért könnyen bele is szólhatunk mások életébe. És könnyen bele is szólhatnak a mi életünkbe. Okay? De Isten nem arra hívott el engem, hogy én a te célodat töltsem be. És téged sem arra hívott el, hogy te az én célomat töltsed be. És ezen gondolkodj, hogy nekem hogy kéne az én célomat, vagy nekem nem azon kéne gondolkodni, hogy te hogy töltsd be. Oké? Okay? Tehát nem erre hívott el bennünket Isten. Az én sáfárságom, Botár Balázsi, nem a te célod. Ez a te sáfárságod. A te célod, a te sáfárságod Istennel. Úgyhogy pont ezért nem kell aggódnod afelől, amit nem kaptál Istentől. Ahogy afelől, de afelől se kell aggódni, amit kaptál. Okay, amit nem kaptál, azon nem kell aggódni. És nyugodtan kihozhatod a maximumot abból, ami neked megvan. A saját életed, és a saját lehetőségeid, a saját dolgaid. Ennyi a te részed. És ez annyira felszabadító tud lenni, hogy a szívedet teljesen arra adhatod, amit Isten célként odaadott neked az életben. Nem mások, meg ő, hanem én. És erre adhatom az életemet, hogy Isten használjon engem. És ez vicces, mert ez tényleg érdekes, hogy 4 éve prédikálok itt a Híd közösségben. Tényleg a Híd közösség az, ahol hétről hétre prédikálok. Tehát prédikáltam már előtte is, de nem hétről hétre. Amiről most itt beszéltem nektek, alapelv, azt ez a pulpitus érti, a mikrofon is érti, vagy ha így szemléltetem, akkor a mikrofon is érti, hogy miről beszélünk. Oké, mert tehát én nehezen értem meg, de ők értik. Ők ketten értik, hogy miről beszélek. Tökéletesen értik. Tehát, egyszer nem láttam még, hogy a mikrofon ezt akarta volna csinálni. Nem erőszakoskodott, nem? És egyszer se láttam még a 4 év alatt itt, hogy balhézott volna velem a pulpitus, hogy ő belebeszéljek. Mindenki tudja maga dolgát. A mikrofon tudja, hogy ő belé kell beszélni, és ő arra van használva, hogy a hang azt te is halld, és aztán azok, akik utána elektronikus formában hallják, és rögzítjük. Ő pedig arra van elhívva, hogy tartsa ezt a papírt, vagy gépet, vagy valamit. Tehát ők értik, nekünk sokszor bajunk van ezzel, hogy megértsük. De ők értik. Oké, mi idegeskedve járkálunk, rettegve járkálunk felé és alá, hogy próbáljunk dolgokat csinálni. Ők meg halál nyugodtan itt vannak. És akkor gondolkodunk az, hogy miért nem működik ez? Miért nem működik ez? Miért nem megy ez? Hát, mert nem az a célod. És olyan terhet próbálsz vinni, ami nem a te terhed. Oké? Isten nem is szándékozta le, lehet, hogy nem is szándékozta azt rád rakni. De te próbálkozol vele, és erőlteted a dolgot. De nem kell. Nem kell. És persze, hogy stresszelés lesz belőle, persze, hogy idegeskedés lesz belőle, persze, hogy nem tudsz aludni, persze, hogy szedned kell valamit rá, persze, hogy bukásnak érzed magad, de lehet, hogy azért, mert olyasmivel próbálkozol, amit Isten nem célja számodra. Hogy ez mi lehet az életedben, nem tudom, nem azért vagyok itt, hogy ezt konkrétan megmondjam neked, mert nem vagyok egy kristálygömbös jósnő. Vagy kártya. Olvasó, oké? Ők se tudják megmondani, csak szédítenek. De hogy ezt Isten tudja megmondani a szívedbe. Hogy esetleg van-e ilyen. Oké, de Isten azt mondja, hogy figyelj, amit beléd helyeztem, az a tiéd. Te nem vagy felelős más dolgáért, te azért vagy felelős, amit én adtam neked. Oké? De akkor mit tegyek? Akkor mit tegyek? És 4 pontba szedem össze, jó? Gondolatokat, hogy mit tegyünk. Az első, szolgáld a célt. Szolgáld a célt. Szolgáld azt a célt, amit Isten neked adott. Tehát szolgálj. Ezt tette Dávid is. Észrevetted, hogy olvasod Dávid történetét, nem látod azt, hogy keresné a pozíciót. Nem látod azt, hogy veszettül keresi a királyi pozíciót. Én király akarok lenni. Király. Én. És akkor úgy kente föl Sámuel, hogy ő mindig benyomult az első sorba, mint a kuka hófehérkébe, aki mindig, miután kapott egy puszit hófehérkétől, és a sor végére került, rohant előre még egy puszér. Oké? Tehát nem. 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 Tehát nem nyomult. Mit csinált? Kim volt a mezőn, és szolgált, csinált, amit apukája mondott. Ő nyomult, hogy Góliátot legyőzze? Nem. Ő csak csinálta szolgát, csinálta azt, amivel apukája megkérte, hogy vigyen sajtot a tesóknak, és hozzon már valami jó hírt, vagy hozzon valami híreket a testvérekről, akik elvileg harcban vannak, amúgy félve a sátor mélyén bujkáltak. És aztán ő keveredett oda, hogy legyőzte Góliátot. Oké? Tehát, hogy szolgálni a célt. Tehát Dávid nem kereste a pozíciót, és egy olyan világot élünk most, ahol mindenki arról beszél, hogy megtalálni a céljainkat. Oké? Tehát ez egy divatos kifejezés. De azon tűnődöm, hogy ezek nem inkább pozíciókeresések. Hogy az emberek összekeverik a célt a pozícióval. Ők pozíciót akarnak. Hatalmat akarnak. Tehát egy torta szeletet akarnak. Valami titulust akarnak. Valami, ami azt mondja róluk, hogy fontosak. Úgyhogy erről hadd prédikáljak egy kicsit. Pál apostol azt mondta, hogy az üdvözlők azok sokkal fontosabbak, mint a prédikátorok. Tehát akik üdvözölnek. Például. Sokkal fontos. No, jó, nem így írta le. Oké? Nem így írta le. Elmondom, hogy írta le. Azt mondta Pál, hogy sok tag van a testben. Ez megy dereng egy kicsit. Korintus levél, hogy sok tagja van a testnek, de egy a test, És a láthatatlan részek azok, amik segítik az életben maradását, az életfenntartását a testnek. A láthatatlan részek. Nem a látható rész, aki minden YouTube videón, ami tehát ott van, ugye, mert vagy aki mindig kiáll és beszél, hanem a láthatatlan részek. Sokkal fontosabbak. Azok nélkül, azt mondja Pál ott a korintusi levélben, képtelen vagy életben maradni. Képtelen. Sokszor a pásztor a kisúj, vagy a prédikátor, ugye? Ha nincs ott, vagy nem lenne, attól még a dolgok működnének. És mennének. Mert nem ő csinál mindent, és nem neki kell csinálnia mindent. És Dávid megértette, hogy hogyan szolgálja Isten célját. Meglátta a helyét, meglátta a részét. Úgyhogy ha leülünk beszélgetni, és megkérdezett tőlem, hogy figyelj már, Balú, hogyan tudom meg, hogy mi Isten célja az életemre? Segíts már! Tudod, mi az? Akkor nem tudok rá válaszolni. Én senki vagyok ehhez, hogy én ezt kitaláljam, vagy meghalljam helyetted. Ezt te tudod. Ezt te egyedül te fedezheted el. De elárulom, hogy hogyan fedezheted fel. Úgyhogy szolgálsz. Szolgálsz. Így tudod felfedezni Isten célját az életedben. Hogy szolgálj. Ezt az egyet tudta Dávid is csinálni. Hogy szolgálta Isten célját az adott életkörülményeiben, ahol éppen amilyen stációban volt az élete. Ha most én ott vagyok a családomban, apámmal, és ő kiküld engem, hogy vigyázzak a nyájra, csinálom. Csinálom. Még az is lehet, hogy tudod róla, hogy a próféta jön, de apám megkért, csinálom. Oké? Tehát, hogy hihetetlen jó leckék vannak itt. Nagyon jó, nagyon jó. És tudod, mi az érdekes? Tehát itt az adott példám, hogy Dávid ott volt a nyája, miközben a próféta ott volt, és sorba állította a fiúkat. Hogy ebből azt láthatjuk, hogy amikor szolgálod a célt, Isten adni fogja az előléptetést. Amikor te szolgálod a célt, Isten fogja adni az előléptetést. Mert kellett izmozni a Dávidnak, hogy őt kenje föl Sámuel. Istennek már 100, 1000, 10000 évvel azelőtt már az elméjében ott volt a Dávid, mint király. Nem Dávid választotta ki magát, és nem Dávid izmozta ki magát oda, hogy ő legyen a király. Úgyhogy ő csak szolgálta a célt, amit ott akkor kellett. És aztán hívták, hogy gyere csak, mert te vagy az. És ez hatalmas, ez hatalmas. És párhuzamosan, tehát akarjuk az előléptetést, amikor Isten adja. Viszont nem akarjuk az előléptetést. Azt az előléptetést, amit nem Isten ad. Azt nem akarjuk. Nem. Nem akarsz egy olyan férjet, akit nem Isten adott neked. Nem akarsz egy olyan feleséget, akit nem Isten adott neked. Ki lehet harcolni? Ki lehet harcolni? El lehet érni, ki lehet manipulálni egy férjet, vagy egy feleséget? Meg lehet csinálni. Simán. Van elég jelentkező. De nem akarom azt, akit nem Isten ad. Nem akarok egy olyan munkát, amit nem Isten adott volna. Ja. Vagy egy felelősséget, amit nem Isten adott volna. Egy dolgot akarok, szolgálni Isten célját, és ezt tette Dávid. Ki 78. Zsoltár, 70. vers. Figyelj, nagyon izgalmas. Azt mondja, kiválasztotta Dávidot, szolgáját, és kihozta őt a juhok aklából. Látod ezt? Isten kiválasztotta Dávidot, a szolgáját. Tehát így tudott belépni Dávid a királyságba, hogy ő szolga volt előtte. Isten célját szolgálta. Tehát nem sorban állt és megvárta, hogy jó, most én következek, én leszek a király. Majd azt mondtam, hogy én vagyok a soros, de veszélyes manapság ilyen mondatokat nyilvánosan elmondani, még úgyis, hogy rögzítik. Nem úgy értettem. Nem én vagyok áruhába, dehogy is. Tehát nem az volt, hogy ott állt, és várta, hogy majd oda repül a lehetőség. Nem. Ki hozta, honnan hozta ki? A juhok aklából, ahol szolgált. Oké. Tehát mit csinált Dávid a juhok aklában? Hát szolgált. Szolgálta a célját. Egy kis fizetéses helyen volt éppen. De most ez volt. Szolgálta a célját. És mikor szolgáld a célt, akkor nem kell célt keres magadnak. Akkor nem kell azon agyalnod és gondolkodnod, hogy mi lehet, annyi semmittevő keresztény férfival találkoztam így a gyülekezetben, akik a lehető legnagyobb Bibliát a hónuk alá vágták, hogy minél látványosabb legyen az áltatosságuk, és nem volt meg a helyük. Folyton keresték a helyük, folyton várták a nagy missziót, folyton várták a majd valami nagyot, és nem tudtak sehol megállni és szolgálni, nem tudott senki számítani rájuk, mert ők ugrásra készen állnak az úrnak. Amikor ő szól, 20 éve már. Nem véletlenül voltak egyedülálló fiúk egyébként ezek. Mert melyik nő talál biztonságot egy ilyen férfi mellett? Bocs, tehát aki tehát csak... Nem, egyszerűen csak... Nem. Tehát a cél megtalál téged. A cél megtalál téged. Nem kell célt keresned magadnak. A cél megtalál téged. Istennek célja van az életedre. Oké, tehát nem kell a pozíciót keresni. Mikor egy olyan pozícióban vagy, ahová Isten rakott téged, akkor most az a te pozíciód. És hogyha lesz egy másik pozíciód, Isten elő fog majd léptetni. Az a lényeg, hogy Isten tudja, hogy hol keressen téged. Ő tudja, hogy hol vagy. Tudja, hol talál meg téged. Tudja, hogyan képezzen ki téged. Úgyhogy ha akar egy következő lépést tenni veled, ha akar feljebb emelni, akkor meg fogja tenni. Mert tudja, hogy hol vagy. Oké, tehát nem kell a színpad miatt aggódni. Csak szolgáld a célod. Úgyhogy Isten hozta ki őt a juhok aklában, Dávidot, és nem azért, mert kereste a pozíciót, hanem mert a célt szolgálta. És itt jön a második pont, mert hogy tudom a célt szolgálni? Úgyhogy van bizonyságom, vagy bizonyosságom van igazából az ígéretben. Tehát a második pontunk az az, hogy őrizd az ígéretet. Hogy van-e ígéreted Istentől? Van-e Isten, ott van-e Isten hangja az életedben, és van-e ígéreted Istentől? Valahogy az van bennünk, hogy Isten adja az ígéreteit, és ezek az ígéretek automatikusan megtörténnek, és akkor frappánsan idézzük az Ézsaiás könyvéből, hogy Isten igéje az nem hiába való, az megy, és ez nem hullik le. De az a baj, hogy ezeket mind kiragadjuk a szöveg környezetéből, és aztán agyonverjük magunkat is, meg az embereket is az egyházba. Ilyen hiányos bibliai részletekkel. Meg idézgetjük. Tehát, tehát azt gondoljuk, hogy az ígéretek azok automatikusak. Mert hogy amit mond Isten, az úgy van. De tudom, hogy gyakran Isten ígéretei megromlanak bennünk. Ott vannak, meghalljuk, bejön Isten ígérete, de megromlik. És azt is észrevettem, hogy fogunk valamit, amit ígéretnek titulálunk, és az is igazából, ígéretnek kezeljük, de csak egy részleges ígéret. Úgyhogy szeretjük ezt, hogy kipattintjuk a Bibliából a dolgokat, kipattintunk mondatrészleteket, kifejezéseket, mondatokat, felszeleteljük, és ami tetszetős, azt megtartjuk, idézgetjük, és mint mantra mondogatjuk magunknak, egymásnak, ahhoz ragaszkodunk, de az a helyzet, hogy ez csak egy részleges ígéret. Oké? Például. Egy példát mondok. Gyönyörű, újszövetségi Pál apostol idézet. Isten pedig be fogja tölteni minden szükségeteket a Krisztus dicsőséges gazdagsága szerint. Oké? aki ez a dicsőséges gazdagsága szerint a Krisztusban. Ez a Filippi levélben van, azt hiszem, 4. fejezet. Nem tudom, talán. Ez jó hangzik, nem? Jó, ez fantasztikus. Tehát mikor olyan helyzetbe kerülsz, csak meg fogja adni, amire szükséged van. De ez csak részleges. Mert meg kell értsük a hátterét, hogy miért írta, és kiknek írta Pál ezt. És mibe illik bele ez a mondat. Oké? Mert nem csak úgy lődözte a mondatokat Pál. Bárkire, bárhol, bármilyen helyzetben, igaz. Nem. Tehát ennek meg volt a háttere. Pál egy olyan gyülekezetnek írt, akik éppen megtanultak bőkezűnek lenni. Ez a Filippi gyülekezet. Megtanulták, milyen az gondoskodni másokról, gondoskodni a szegényekről, gondoskodni. Tehát, hogy nyitott kézzel éljenek. Éppen ezt tanulták meg Istentől. És ez felszabadította Isten bőkezűségét irányukba. És ezt felismerve írta a Pál ezt, hogy ő be fogja tölteni. Oké, mert amikor megtanulsz nyitott kézzel élni, akkor meg fogod látni, hogy a mennyi kinyílik számodra. Amikor megtanulsz nyitott kézzel élni, tehát nem tartani mindent magamnak, meg fogni, meg elvenni, hanem nyitott kézzel élsz, akkor találkozni fogsz a nyitott mennyel az irányodba. Mert abból te is részesülsz, és mások is részesülni tudnak. És ezt tanította Pál nekik, persze Szent Szelem Pálon keresztül, de hogy erre a helyzetre igaz az, ami ott van. Tehát a környezete ennek az ígéretnek az, hogy Isten be fogja tölteni minden szükségeteket, ha az ő fontossági sorrendjében éltek. Ja. Oké. De az, hogy Isten kiárassza rád az ő gondoskodását, alá kell vesd magad az ő fontossági sorrendjének. És ez jó, nem? És azért jó ez, mert működik. És ez így működik. És nem úgy, mint amikor fogsz egy kis részét egy ígéretnek, te Isten majd megállja a nemzetet, mint a minket most nagyon híres ez most. A keresztény Magyarország! Tehát mi, akik keresztények vagyunk, nagyon jól tudjuk, hogy ez mekkora kamu. Mikor mi magunk is, akik próbáljuk Jézust követni, és küzdünk ezzelre, és szeretnénk az életünk 80%-át valahol nagyon mélyre elásni, hogy nehogy valaki lássa, hallja szemléje. Nem, hogy itt még mindenki egy keresztény Magyarországról beszél, ahol, hát, na mindegy. És akkor tudod, hoznak rá igerészeket, meg minden, hogy miért, hogy merre, hány méter. Hát, síralomház. Tehát Jeremiás 13-ban azt mondja, hogy áldás lenne rajtatok, tehát áldott nemzet lesztek, ha hallgattok a szavamra. Oké? Tehát akkor lesz áldás a nemzeten, ha hallgat Isten szavára. Oké? És nem a szívetek kívánságai után mentek, azt mondja Jeremiásból. És nem más istenek után azokat szolgálva, imádva. Tehát áldott lehet egy nemzet, ha Isten fontossági sorrendjében él. Oké? Tehát az ígéret megvalósulása függ a folyamattól. Függ a folyamattól, ami létrehozza azt. És ezért értem meg nagyon, hogy Dávidnak mennyire óvatosnak kellett lennie. Mert azt mondja, még egyszer olvasom ezt az 57. Zsoltár második, és a felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki vigyáz rám, és véghez viszi, amit felőlem gondolt. Ő annyira hitt ebben, hogy szolgálta a célt. Annyira hitt ebben. Még akkor is, amikor ez a cél kicsike volt, ugye a juhok aklában. Mikor ez a cél jelentéktelen volt. Mikor ment a harctérre, mert az apja megkérte valami, megtette, mert volt egy ígérete, és ezt az ígéretet őrizte a szívében. Ja. Úgyhogy meg kell ragadd az ígéretet, bele kell csimpaszkodj. Ezt nem szabad elengedni, nem szabad megengedni, hogy az ellenség megrontsa Isten ígéreteit benned. Ragaszkodj hozzá. Oké, tehát ne hagyd, hogy elvárásokká váljanak, hanem csak ragaszkodj hozzá. Ja, úgyhogy Dávid bújkál barlangba Saul elől, mert Saul meg akarja ölni. És elkezdem egy kicsit ezt a képet felfesteni. Tehát Saul képviseli azt az ígéretet, amit Dávid kapott. Ugye, mert Saul most a király, de Dávid lesz a király. Oké, tehát Saul képviseli azt az ígéretet, amit Isten adott Dávidnak, mikor Dávid még kiskölök volt. Oké, tehát az én perspektívám, az én ígéretem Istentől, hogy majd egyszer én leszek Izrael királya, mint ahogy Saul most. Oké? És ez az elhívás. Ez Dávidnak az elhívása. És Saul pedig bement kommandózni a barlangba, ahol azt hitte, hogy teljesen egyedül van, úgyhogy elereszteti magát nyugodtan. Tehát ott van a barlangban a fickó, görnyedezik, és ott van az a fickó is a barlangban, akit ez a görnyedező fickó bekergetettek barlangba. Oké, tehát az üldöző és az üldözött együtt vannak ott, az üldözőnek fogalma sincs róla, hogy ott van az üldözöttje. És Dávid emberei meg nem akartak imádkozni felőle, hogy most ez egy jó lehetőség, vagy nem jó lehetőség, vagy na, itt a remek alkalom, hogy Dávidom, hát király legyél. Gyorsan el. Tehát itt zárjuk le a dolgot. Menj már, Dávid, csinálj valamit. Hát itt van. Nem is koncentrál rád, másra figyel. Tedd meg most, Dávid, ha megteszed, akkor nem kell többé menekülnünk. Nem kell többé bujkálnunk. És Isten is neked adta, nem? Ezt az ígéretet. Tehát, hogy igazából, tehát gyerünk. Ezt mondta neked Isten is, nem? Hát elkapod, végzel vele, akkor te vagy a király. Úgyhogy gyerünk. De, amit mondtak ezek az emberek, az csak részben volt igaz. Volt egy kis költemény hozzá. Mert sehol a Bibliában nem találtam meg ezt az idézetet, amit ezek az emberek idéztek Dávidnak, hogy ezt mondta volna Isten. Csak az első felét, hogy neked adom a királyságot. A másik vele, hogy azt csinálj vele, amit akarsz, az nincs sehol a Bibliában. Ezt már ők költötték hozzá. Oké, mert ezt mondja itt a negyedik versem. Dávidnak ezt mondták az emberek. Látod? Erről a kedvező lehetőségre mondta neked az örökkévaló. Nézd, kezedbe adom ellenségedet. És pont ezt akarja tenni Isten. Tehát, mármint, hogy kezébe adta, de a következő rész az nincs benne. És azt tehetsz vele, amit akarsz. Itt van valahol a következő. Na? És azt tesz valamit. Na, ezt nem találtam sehol. Ez már a fiúk költeménye volt. Oké, tehát itt egy lehetőség, hogy Dávid megkaphatja azt, amit Isten ígért neki. Ehhez csak egy dolgot kellett tennie, elbánni a googoló emberrel. Oké? Elbánni vele. És ez furcsa, nem? Miért furcsa? Hát mert ez az egész szitu furcsa. Tudod, miért furcsa? Miért válik furcsává? Mert nem öli meg. Nem öli meg Dávid. Mert Dávid olyasmit tett, amit még soha ezelőtt nem tett. Levágja a ruhájának a sarkát. A köntösnek a sarkát. Ez hihetetlen. És tudod, miért furcsa ez Dávidtól? Mert ő sosem csinált semmit úgy lájtosan. Tehát az óriásnak elkente a száját. Ha medve és oroszlán, annak elkente a száját. Tehát ha valaki ellene volt, és ő kardot rántott, akkor annak vége volt. Nem volt ott semmi beszélgetés, vagy bizniszelés, alkudozás. Ott vége volt a dolgoknak. És itt meg egy kis sarkocskát levág magának a ruháról. Egyem a szívid, de aranyos. Itt a lehetőség, az életben kapott lehetőség, és nem él vele. Mert egyébként tényleg akkor derül ki, mi van a szívedben, amikor megkapod a lehetőséget. És be is töltődik az a lehetőség. És aztán kiderül, hogy hoppá, mi volt a szívemben, hogy aztán hogyan folytatódik az életem. Tehát És ez tényleg egy olyan helyzet, ahol Dávid számára meg bebizonyosodhat, hogy most tényleg hiszem azt, amit Isten mond, hogy ő véghez viszi a gondolatait felőlem. Vagy én most a kezembe veszem, és elintézem magamnak. Hiszem ezt. Úgyhogy Góliát kardjával, avval a marha nagy karddal, egy 3 méteres embernek a kardjával levágta Saul köpenyének sarkát. És aztán mi történik? 5. vers azt mondja, emiatt azonban Dávidot később nagyon bántotta a lelkiismeret. Mi? Azért, mert csak le kellett volna döfni. Egy sarok levágása miatt azért lelkiismeret furdalásod van, Dávid, ne legyél már kislány. Miért érezni már Dávid rosszul magát emiatt? Érthetetlen. Tehát miért? Tehát ha még megölni Sault, az még oké. Tehát nemzetért tette, ő a jogos királyt. De hiszem, hogy ahhoz, hogy megértsük azt, ami a barlangban történt, emlékeznünk kell, hogy mi történt a barlangon kívül. És emlékeztek, a 3. versben azt olvastuk, hogy útközben egy lyukkarámhoz érkeztek. Saulék lyukkarámhoz érkeztek, és utána mentek a barlangba. És innen jött Dávid. És most nagyon kérlek benneteket, tudom, hogy már 11 óra 10 perc van, de gondolkodjatok. Gondolkodjatok, ne kapcsolj ki, és próbálj meg követni. Oké? Tehát kövess. Kövess abban, amit át akarok adni, csak kövess. Tehát készül a festmény. Tehát ott van Saul, hogy szokott lenni, melyik a pozitív oldal? Tök mindegy. Ott van Saul, aki az ígéretnek a képe. Dávid ígéretének a képe. Aki az elhívásának a képe. Hogy ez leszek majd egyszer. És aztán ott van a lyukarám, ahonnan indult. Ahonnan jöttem, amiből jöttem, és itt van Isten célja. Ez a kép. Érted? És Dávid ott van a kettő között. Tehát ezért volt egy fontos részlet, az a lyukarám, ahonnan eljöttek, mert Isten egy képet fest a sztoriban nekünk. Ahol Dávid középen van, és innen jöttem a lyukarám, és oda megyek. Afelé tartok. Oké? Tehát Saul. Tehát ő a kép az elhívásomnak. És hányan vagytok itt olyanok, akik tudjátok, hogy fontosabb az, amire el vagytok hívva, mint az, ahonnan jöttök. Tehát fontosabb az, amire el vagy hívva, ahová Isten vinni akar téged, mint az, ahonnan jössz. Tehát elhiszed, hogy Isten fel tud emelni téged? Elhiszed? Elhiszed, hogy Isten a neveden tud téged szólítani és kihívni? Onnan, ahol vagy? Elhiszed, hogy Isten ki tudja takarítani az életedet? Elhiszed, hogy Isten hordozni tud téged? És aztán használni tud téged? Meg tudja tenni. Csak hidd el. Hidd el. Nem számít, hogy honnan jössz. Nem számít, hogy miből jössz ki. Ha Isten elhívott téged, ő felszed a lyukarámból, és lehet, hogy még szagod van, de lehet, hogy a szagod még nem az igazi, de elvisz oda, ahová el vagy hívva. Elvisz oda. Elvisz olyan helyekre, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt. Oké, úgyhogy fontosabb az, amire el vagy hívva, mint ahonnan jössz. Sokkal fontosabb. És Dávid a lyukarámból jött, de a lyukarám most kint van, Saul pedig bent van. Oké, ez a kép, a festmény. A lyukarám kint van, Saul pedig bent van, és ez azt jelképezi, hogy mi lesz Dávidból. És milyen változáson megy át az élet. És levágja a köntösének a sarkát. És lelkiismeret furdalása lett emiatt. Mert, miért? Azért, mert rádöbbent valamire. Mire döbbent rá? Arra, hogy, és ez Dávid mondja, hogy mert én nem vagyok egy ilyen király. Én nem vagyok egy ilyen király. Én nem ez a fajta király vagyok. Amiből el lettem hívva, amire el lettem hívva, az fontosabb, mint ahonnan én jövök. Úgyhogy van valami fontosabb annál, mint ahonnan jövök. És ez az, ahová tartok. És van fontosabb annál, mint ahonnan jövök, és még annál is van fontosabb dolog, ahová tartok. Mi a fontosabb ennél? Hogy hogyan jutok el innen ide. És ezért volt lelkiismeret fordulása. Mert én nem vagyok az, akit most meg kéne öljem őt. Hogy így jussak el oda, ahová tudom, hogy Isten elhívott. Nem így fogok. Úgyhogy rájöttem, hogy az, ahogy keresem a pénzt például, az sokkal fontosabb annál, hogy mennyi pénzem van. Hogy hogyan keresem. Mert a fontossági sorrended, hogy megszerezd, az könnyen az Istenedé vált. Könnyen. Nagyon könnyen. És onnantól kezdve nem az szolgál téged, hanem te szolgálod azt. És lesz egy urad, aki nem az Úristen. És aztán egy idő után azon fogsz tűnni, hogy miért van az, hogy végülis van a pánámban lóvé, meg van a kisvödrömben a sarokba eldugó, ott is lóvé, meg a számlámon is van lóvé, de mégis nyomorultul érzem magam. Mert azt hitted, hogy azt hiszik, hogy ha majd megkaparintják, akkor majd teljes lesz az élet. Ha, bárcsak, ha megkapnám. De ha úgy kapod meg, ami üres, hogy tehát mikor sarkokat vágsz le, hogy megkaparintsd, akkor könnyen lehet, hogy elveszíted például, most csak mondok példát, elveszíted a gyerekeid felnevelését, csak azért, hogy legyen a kisvödörbe pénz, meg a számlán pénz. Megéri? Az a pénz megéri azt? Tehát lehet, hogy meg lesz a siker, és megszerzem azt, amit akarok. De mit veszítettem vele? És lobogtathatom a sarkot. Van egy sarkom. A köntös sarka. Ja. És akkor jön az, amikor 40 év után azon tűnik az ember, hogy megérte. De akkor már nem tudjuk visszacsinálni. Úgyhogy Dávid ott volt az ő kis lelki furdalásos pillanatában, és visszaemlékezett arra, hogy kicsoda ő. És úgy volt vele, hogy én nem így fogom csinálni. Én nem az a fajta király vagyok, akit így kezébe veszi ezt a dolgot. Nem. És tartott egy motivációs beszédet az embereinek. 6. vers. Azt mondta az embereinek, mikor visszalopakodott hozzájuk. Egy sarokkal. Mentsen meg az örökkévaló attól, hogy valaha ártsak uramnak. Semmiképpen nem fogok kezet emelni arra, akit az örökkévaló kent föl királynak. És ezt is úgy kiforgatják, na mindegy. A pásztorok sok hülyeségét ezzel takarják be. Ja. Oké. Tehát ő Isten felkentje, úgyhogy azt mondja, nem fogok. Most már levágta a sarkot, de miatt is lelkiismeret furdalása van. De azt mondja, nem fogok sarkokat si levágni. Nem akarok. Nem. Én nem az vagyok. Nem, ez nem én vagyok. Én nem így csinálom. Nem. Én nem válok olyas valakivé, aki nem vagyok. Csak azért, hogy elérjem azt, amit akarok. Nem. Igen, Izrael királyának vagyok elhívva. Ez igaz. De nem így. Nem így. És Isten sem a sarkok levágdosása. Tehát ide sem a sarkok levágdosásával kerültem. Oké? Tehát pásztor fiúként kezdtem lentről, és nem fogok úgy felmászni a csúcsra, hogy minden elvet, minden iránymutatást, amit Isten ad, minden lehetőséget, amit Isten ad, minden erkölcsi szabályt megszegek, csak azért, mert fontos nekem az a cél, amit amúgy Isten adott nekem, hogy elérjem. Nem. Úgyhogy nem fogok a végkifejletére aggódni, mikor itt Google előttem Saul. Hanem Istenre hagyom. Oké, és nincs gond azzal, hogy Dávid vágyik a királyságra, hiszen Isten adta neki. Oké, tehát nem ezzel van a gond, hogy rosszra vágyik, mert Isten adta neki ezt a vágyat. De Dávid tudta, hogy Isten nem tisztelheti az ígéretet, ha én nem tisztelem a folyamatot. És ez a harmadik pont. Tisztelni a folyamatot. Tiszteld a folyamatot. Izgalmasak a dolgok, amikor az ígéretekről beszélünk, de könnyen megtorpanunk, amikor visszautalok a lyukarámra. A mi lyukarámunkra. Az életünkre. Ahonnan mindannyian indultunk. De ha ő adta az ígéretet, akkor nem csak az a fontos, hogy ott lyukadok ki, hanem az is, hogy hogyan jutok el odáig. Tisztelni a folyamatot. Tisztelni a folyamatot. Nem csak az, hogy megszerzek valamit, hanem hogy hogyan szerzem meg, mert az fogja meghatározni, hogy ki vagyok, amikor majd odaérek. A folyamat az meghatározza, hogy én ki vagyok. Kivé válok. Tehát akarom a dolgokat, de nem akarom. Tehát vannak dolgok, amiket nem fog megtenni. Azért. Tudod, egyedülállóknál, tehát ez egy alapbeszélgetés, mielőtt mielőtt még a rózsaszín köd kialakul. A srác hadd tudjon róla. El kell mesélni a dolgokat, hogy fognak történni. Mielőtt túl komoly lesz a dolog, és aztán a lila ködtől meg már az ember nem lát. De el kell mondani, hogy csak szeretném, apukám, ha tudnád, mert nagyon jó fej vagy, aranyos vagy, cuki fiú vagy, de szeretném, ha tudnád, hogy nem fogok sarkokat levágni. Nem fog sarkokat levágni. Dolgokat nem fogok megtenni csak azért, hogy megszerezzelek, megtartsalak, vagy hogy kicsikarjak tőled egy szeretleket. De csak akkor mondod, ha ezt és ezt megteszem. Nem fog sarkokat levágni. Isten szerint fogom csinálni. És ezt jó előre tisztázni. Mert akkor a srác eldöntheti, hogy akarja, vagy sem. És ez garancia lesz arra, nem teljes garancia, mert az ember szíve nagyon rejtélyes, még így is, de sok dolgot elárul, hogy ki a fontos a srácnak. Én, vagy a vágyainak a betöltése. Tehát önmaga. Oké, úgyhogy, de tényleg csak figyeld meg, hogy mi történik, amikor Isten akarata az utaddá válik. Ez hihetetlen dolog. Hogy Isten akarata, az tényleg az utaddá válik, és azon tudsz járni, ami Isten akarata. Nem a te utad, ahogy betöltöm Isten akaratát az életembe, az én utam, hanem amikor az ő akarata az én utam. Oké? Úgyhogy nem fogunk sarkokat levágni. Mondj nyugodtan a melletted ülök, nem fogok. Mondjad. Nem fogok sarkokat levágni. Nem fogok. Tibi, nem fogok sarkokat levágni. Nem. Oké, tehát nem csak az a fontos, hogy eljussak oda, hanem a megfelelő módon akarok eljutni. Ja. Tehát elszúrom néha, tényleg. A jó dolgokat akarom a rossz módon. Tehát hányszor megtörtént a Facebookon? Tehát akarok harcolni emberekkel, mert tudom, hogy nekem van igazam, nekik nincs igazuk. Tehát ez mindig így szokott lenni, ugye? Tehát, hogy rosszul gondolják, nem jól gondolják, úgyhogy én majd jó megírom, hogy én hogy gondolom, és úgyis az a jó, ahogy én gondolom. És jól el tudom mondani, mert jó kreatívan el tudom mondani ez a munkám. És miközben írom, érzem, hogy úgy ki kéne törölnem azt, amit írtam. Nem kéne elküldeni. És sokszor sikerül, van, hogy nem. És aztán, de ez azért van, mert rájöttem, hogy a gyűlölködésre nem gyűlölködés vagy vitatkozás a válasz. Nem lehet. Nem ez az út. Lehet, hogy jót akarok, de nem ez az út. Nem vághatok sarkot. Nem vághatom a sarkot. Ezért kell óvatosnak lennünk, mint gyülekezet. Mert tele van a világ gyűlölettel, tele van a világ képmutatással, bigottsággal, vallásoskodással. És ha harcolhatunk a gyűlölet ellen gyűlölettel, ez nem mehet. Kell legyen más út. És ez az út, ez Isten meghatározta, ez a szeretet útja. Ez kell legyen. És szeretem az igazságosságot, de ha ugyanarra a szintre kell süllyedjek, akkor nem tehetem meg. Tehát nem tehetem meg. Nem, az nem jó. Úgyhogy tisztelnem kell a folyamatot. El kell rakjam a kardomat. Mert a királyságattól nem fog épülni, hogy előrántom, és levágom annak az őrnek a fülét, aki elfogta Jézust a Getsemáné kertnél. Emlékeztek? Péter előrántott a kardját, és Péter, és visszarakta a fülét. Mert a királyság nem így fog épülni, hanem Péter, megmutatom, hogy fog épülni. És megmutatta másnap a kereszten. Isten királysága a kereszt által épül. Úgyhogy megkapni a királyi köntöst a nem megfelelő módon, ja, semmi gond, még egyszer mondom, semmi gond a vágyaddal, amit akarsz, az Istentől van, de mit teszel, hogy megszerezd? Úgyhogy a felséges Istenhez kiálltok. Istenhez, aki vigyáz rám, és véghez viszi, amit felőlem gondolt. Tudod, mit jelent ez? Hogy nem én viszem véghez. Hogy nem én viszem véghez. Persze nem azt mondom, hogy nem tervezek, vagy nincs stratégia, de felismerek minden lehetőséget, ami nem Isten. Oké? Tehát felismerek dolgokat, ami nem Isten. Ha még nem tartok ott, akkor beszélgetek bölcs emberekkel, akiknek már van tapasztalatuk. És tudnak egy kis világosságot adni. De akkor hallgass rá. Hallgass rá. Legyen alázat benned. Hogyha emlékeztetnek valamire, akkor elfogad. Oké, tehát akarom azt, amit Isten akar, és akkor, amikor Isten akarja, és azt, amit Isten akar. Nem vágom a sarkokat, nem a magam módján csinálom. És gyakran azon veszem észre magam szülőként, hogy úgy próbálom például kijavítani a gyereket, igen, tehát úgy próbálom kijavítani a gyerekeimet, amiért éppen kijavítom őket. Ne üvöltözzetek már egymással! Ne csapjál már a kezére! Üvöltve tanítom nekik, hogy hogyan uralják az érzelmeiket. Krízis helyzetben. Ez hogy? És egyébként hogy? Lehet. Egyébként lehet. Azért csináljuk ezt. Mert lehet. Igaz? Lehet haraggal irányítani a dolgokat. Lehet, férfiak. Lehet. Tudjuk. Mert a gyerekeink megijednek tőlünk, a feleségünk is megijed tőlünk. Tudjuk haraggal irányítani a dolgokat. Elővesszük a durcás fejet, a mérges fejet, a hangot, és tudjuk irányítani. Le tudjuk zárni a vitákat úgy, hogy mi vagyunk a leghangosabbak. Meg tudjuk nyerni a vitákat úgy, hogy mi vagyunk a leghangosabbak. Sőt, manipulálhatjuk a többieket, hogy arra menjenek, és azt csinálják, amit mi akarunk. Egyébként ebben ők is jók. Tehát üvöltéssel, haraggal meg lehet csinálni. De mit kapsz? Mit lesz? Mit nyersz vele? Ha? Mit nyersz? Magányos leszel így? Bűntudatod lesz? Szégyelled magad miatta? És mit lobogtathatsz? Egy sarkot. Miközben Isten az egész köntöst akarja odaadni neked. És te az erőfeszítéseddel egy sarkot lobogtatsz. Mert megcsináltad. Gratulálok magamnak. Ügyes vagy, Balázs. Van egy sarkod. Pedig Isten a köntöst akarja odaadni, az egészet. Érted már? Ha tisztelem a folyamatot, Isten is megtisztel engem. Ha tisztelem a folyamatot, Isten tisztelni fogja az ígéretét. Ha tisztelem a folyamatot, akkor az elkezdett munkáját be fogja tudni hűségesen végezni rajtam. Tiszteld a folyamatot. Isten akarata, Isten módján. Oké? Ha én próbálom véghez vinni Isten akaratát, az az én felelősségem lesz. De az írás azt mondja, nem nekem kell véghez vinni. Ezt olvastuk el százszor ma. Ez az ő felelőssége. Véghez vinni, amit felem gondolt, hogy sütjön a levezető rész, hogy válts pozíciót. Válts pozíciót. Lehet, hogy már túl sokat próbáltad Istenért csinálni a dolgokat. És lehet, hogy elfáradtam ebbe. Hagyd, hogy ő tegye. Hagyd rá. Csak válts pozíciót. Tudod, mit csinálunk? Sokszor beülünk a kormány mögé, fogjuk a kormányt, és behívjuk az anyósülésre Istent. De mi fogjuk a kormányt, és mi vezetünk. És amikor kell valami csoda az úton, mert valami rossz felé megyünk, vagy rossz útra megyünk, vagy valami hibát követünk el, akkor valamit várunk az anyósülésen, de ő végülis nem tud semmit csinálni, mert a kormány és mindenféle irányító szerkezet az én kezemben van. És így vezetjük az életünket. És tartjuk magunkat szelleminek. És mi irányítjuk a dolgokat, és megharagszunk rá, amikor baj van. Megharagszunk, tényleg. Megharagszunk, ha elromlik a kerék, kimegy a futómű, ha karambol van, ha sérülések vannak. De kinél volt a kormány? Mi volt az én pozícióm? Igen, a saját erőmmel akartam csinálni. A saját akaratommal, a saját lelkemmel, a saját elmémmel. De hidd el, ő akarja véghez vinni a célját az életedben. Úgyhogy most álljunk fel, jó? Együtt. Venni fogunk úrvacsorát is ma. Ha hívő vagy, ha az Úr Jézusi az életed, akkor vedd velünk az úrvacsorát. Ha még soha nem vetted, de rá akarod bízni az életed Jézus Krisztusra, akkor vedd velünk együtt az úrvacsorát ma. Vedd velünk együtt. Lehet, hogy ez a mai alkalom lesz az életedben az első. És ezzel fejezed ki azt, hogy igen, Jézus, akarlak. Akarlak. Az úrvacsora arról szól, hogy megemlékezünk arra, hogy Jézus mit tett értünk. Hogy feláldozta az életét, a testét összetörték, és a vérét adta értünk. És időről időre megemlékezünk erről. De azért kértek benneteket, hogy álljunk fel, majd lesz egy dal is, és énekel, és közben vesszük. Mert azt gondolom, hogy sokan ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint Dávid volt. És a döntés az az, hogy bízok-e Istenben a végkimenetet illetően, amiben vagyunk. Bízunk-e ő benne? Bízom-e ő benne, hogy majd Isten megteszi a maga dolgát? Megengedem-e neki, hogy eldöntse ő, hogy mikor jó számomra? Vagy én most akarom. Megengedem-e neki, hogy ő döntse el, hogy hogy jutok el ahhoz a célhoz. Vagy majd én. Megengedem-e neki, hogy ő mondja meg, hogy itt most fordulunk. Nem arra megyünk, amire te gondoltad, hogy kéne menni, hanem itt most van egy fordulás. Lehet, hogy ez az út még most egy kicsit visszavezet, de aztán majd menni fog. Vagy manipulálom a helyzetet. Másokkal, Istennel, magammal. De tudod, mit kapsz? Csak egy Isten akaratára hasonlító életet kapsz csak így. De nem egy valós életet Jézussal. Úgyhogy én ezen gondolkodtam, hogy ha nem készülnek a prédikációra annyit, meg se éreznék. Meg se éreznék. De megéreznék. Megéreznétek. De legjobban én érezném meg. Tényleg. Akkor csak egy sarok lenne a kezemben, mivel itt állnék. Úgyhogy készülök. Olvasok sokat, hallgatok üzeneteket, csípek el ötleteket, csípek el üzeneteket, csípek el sorozat ötleteket, de semmi nem jön át, ami nem jött be, és nem rajtam keresztül megy. Mert nem akarok sarokkal lobogtatva itt állni előttetek. Úgyhogy tudod, Isten véghez viszi a célját az életemben, és a tiédben is. És az egyetlen módja annak, hogy nem, ha mi nem engedjük. Úgyhogy engedd meg neki. Engedd meg neki. És lehet, hogy valami folyamatban vagy benne. Valami gyógyulásban vagy benne. Lehet fizikai gyógyulásban, lehet, hogy lelki gyógyulásban, szabadulásban, és próbálsz túl lenni valamin az életedben. Csalódáson. Lehet. De fejezd ki valahogy Isten felé az odaszánásodat. Csak fejezd ki. Tehát lehet, hogy fölemeled a kezedet, ez a megadásnak a jele, hogy a te urad, uram, vagy valahogy próbáld kifejezni Isten felé. Van ígéreted. És figyelj, mindezek után még 5 év telt el Dávid életében, hogy tényleg király lett. Tehát még 5 év a guggolós sztori után. Még 5 év. De amikor Saul meghalt, és Dávid trónra került, Dávid készen állt a szívében. És nem volt kétsége felől. Oké? Okay? Úgyhogy, mikor tiszteled a folyamatot, Isten beidőzíti az ígéretet. Addig még be sem tudja időzíteni. Ja, úgyhogy köszönjük, atyánk. Köszönjük mindazt, amit mondasz nekünk. Mindazt, amit vésel a szívünkbe. Hogy tényleg egy valós kapcsolatot akarsz velünk. Segíts nekünk abban, kérlek, hogy ne sarkokat vagdossunk az életünk különböző területein. Nem akarunk több sarkot. Nem akarunk többet testi módon reagálni az ördög kivetett csaliaira. Mi dicsérni akarunk unkat az életünkkel, és azt szeretnénk, hogy ez a világosság, amit kapunk tőled, ez ragyogjon tényleg mindenki felé. A gyülekezetben, a munkahelyünkön, a családunkban, a házunkban, az utcánkban, a környezetünkben, bárhol, a tágas téren, bárhol. Bárhol. Köszönjük. Te drága nevedben. Ámen.